végig a dallam, és utána énekelni és próbálni fogom a belémet. Felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a példabeszédek könyvéből választották számunkra. Ez a kijelölt ige, viszonylag ritkán kapunk textust ebből a bibliai könyvből, de most a 9. rész 10. versét olvassuk el, ami így hangzik: a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek ismerete az eszesség. Provokatív mondat ez. Kényesek vagyunk arra, hogy értelmünket, bölcsességünket hogyan értékelik mások. Az egyik legnagyobb sértés, amikor leszoktak bennünket hülyézni. Bocsánat, szószékről még így sem szeretjük használni ezt a szót, de tény és való, hogy a bölcsességünk kétségbe vonása az egyik legnagyobb sértés számunkra, hogy mi nem értjük a dolgokat, hogy nem vagyunk képesek különbséget tenni jobb és bal kezünk között. Hát most íme fent igénk arról tájékoztat bennünket, hogy el lehet kezdeni bölcsé válni. Megint úgy vagyunk vele, hogy megpróbáljuk azt a három egyszerű gondolatot megragadni ebben a szövegben, ami mentén igyekszünk megérteni a Szent Ige hozzánk szóló üzenetét. Mit is jelent a bölcsesség kezdete? Ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni először, aztán, hogy mi az Úrnak a félelme. Ez a két dolog, az Úr és a félelem, vajon összetartoznak-e, és milyen kapcsolatban vannak ezek a bölcsességnek a kezdetével? És mit jelent a szentnek az ismerete? Ki ismerhetjük-e egyáltalán Istent, mert azt mondja itt a Biblia, hogy az az eszesség. Előtte hadd mondjam el, hogy a példabeszédek könyve, aminek az élén azt olvassuk, hogy ez Salamonnak a bölcsesség gyűjteménye. Közben egyébként kiderül, hogy nem csupán az ő gondolatai, az ő mondásai találhatók a könyvben, mert például Agur vagy Lemuel bölcsmondásai is megtalálhatók a könyvben. De az ő gyűjteménye volt, vagy legalábbis akik összeszedegették ezeket a gondolatokat később, a királyság korában, azok a bölcsességet összekapcsolták Salamon királlyal. Volt ugyanis neki egy érdekes álma az uralkodása kezdetén. Azt álmodta, hogy Isten megkérdezi őt, hogy mit szeretne, miben támogassa őt, mi lenne a legnagyobb ajándék. És egy kicsit átéljük vele együtt, hogyha egyszer módunk volna hármat kérni, mint a mesébe, akkor mit is kérnénk, és már is elkezd zakatolni az agyunk, hogy hogy lehetne ezt a hármat négyre, vagy háromszor háromra bővíteni egy ügyes válasszal, de amik úgy eszünkbe jutnának, azok ilyenek, hogy nagy gazdagság, hosszú élet, és akkor tűnődnénk rajta, hogy mi legyen a harmadik dolog. Ugye a mesében is mindig fordul jár az ember a mohósága miatt. De Salamon bölcsessége abban állt, hogy ő azt kérte Istentől, hogy adjon neki Isten bölcsességet. Nem abból indult ki, hogy van nekem ebből olyan sok, hogy még másoknak is tudnék adni, hanem Uram, te adj nekem a te bölcsességedből ahhoz a feladathoz, amire kijelöltél és elhívtál, és ez ennek a nagy népnek a kormányzása, és én belátom, hogy a te bölcsességed nélkül erre a feladatra én alkalmatlan volnék. Milyen jó lenne, ha a mai királyok utódai, az országokat vezető személyek nem abból indulnának ki, hogy ők mindent tudnak, és nincs szükség tanácsra, hanem elgondolkodnának azon, hogy mit is jelent az isteni bölcsesség. Kicsit bele fogunk majd ebbe menni, de az Úrnak nagyon tetszett az, amit ott az álomban Salamon kimondott, és azt mondta, hogy ez az. Jót kértél, kérhetél volna hosszú életet, kérhetél volna gazdagságot, adtam volna, és nem a korrupció útján, de bölcsességet kértél, és ezért mindent megkapsz együtt, hosszú életet, gazdagságot, és a fontos dolgot is, az isteni bölcsességet ahhoz, hogy a dolgokat megfelelően tud igazgatni. Ez a könyv úgy épül fel, hogy az első 9 fejezet egyfajta bevezetés, a bölcsesség allegorikus képével, többféle képével találkozunk, a bölcsesség, amely Isten előtt játszadozva segítségére volt a világ teremtésében, mintha egy személy lenne. És most itt a 9. fejezetben az egész szép allegorikus gondolatsor végén két asszonynak a képében találkozunk záró gondolatként a bölcsességnek a kérdésével. Nagyon szeretem ezt, az asszonyok olykor kicsit bölcsebbek, mint mi férfiak. Amikor mi hadakoznánk, ők akkor is igyekszenek békét teremteni, mert tudják, hogy az életnek folytatódni kell. Aztán úgy az életünk igazgatásában is sokszor bölcsebbek, és nem véletlen, hogy a Szentírás a fiatalokat is bátorítja arra, hogy hallgassanak az anyjuknak a bölcs tanácsára. És így értjük azt a gondolatot is, amikor Isten azt mondja, hogy ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Nem egyszerűen a gyöngétségről van ott szó, hanem arról a megértésről, beleérző képességről, amiben nem a saját igazára gondol valaki, hanem segíteni akar a másiknak utat találni, amikor az eltévesztette az irányt. Szóval két asszonyról van itt szó. Az egyik, aki egy szép házat épített, nagy fogadó szalonnal, 7 oszlopot állított fel, az oszlopos házak régen a gazdag emberek palotái voltak, még az erős Sámson történetében is arról olvasunk, hogy ott összegyűltek a filiszteusok egy stadionszerű építményben, amely oszlopokon nyugodott, és ezek közül 2-höz támaszkodott ez a mesésen erős férfi, megvakított férfi, és gyönyörködtek ellenségei az ő botladozásában, és ott kérte Istent, hogy még egyszer utoljára tegye őt erőssé. Ezt nem csak Dóré a Bibliát illusztráló képzőművész ábrázolta, más festők is szívesen dolgozták fel ezt a témát, ahogy Sámson az oszlopokat eltöri, és összeomlik aztán a ház, hogy elégtételt versen ellenségei. Na de itt ebben az oszlopos házban ez az asszony nagy vendégséget szerez, levágja a megfelelő állatokat, kiönti a port, az asztalt elkészíti, és azután a lányait elbocsátja, hogy mindenkit hívjanak meg. A bölcsességről úgy beszél ez a bibliai rész, mint egy nagy lakomán való részvételről, ahová öröm elmenni az értelmes embernek. Ha ezt a példázatot, ezt a képet oda tesszük Jézus egyik példázatához, ahol a gazda nagy lakomát szerzett és meghívta a vendégeket, akkor már is világosabban látjuk, hogy hogyan is, miért is volt olyan nagy bolondság a meghívottak válasza, az előkelők válasza, akik közül az egyik azt mondta, hogy nem mehetek, mert most momentán éppen frissen nősültem, a másik azt mondja, hogy vettem 6 igaj ökröt, elmegyek, hogy kipróbáljam őket, a harmadik pedig, hogy hozzájutottam kedvezményes úton módon egy kis szántóföldhöz, ismerjük ezt a problémát, és elmegyek, hogy megtekintsem. És így üresen marad az ő helyük. Nos, a példabeszédek könyvének a fejezete alapján érezzük, hogy milyen nagy bolondság elszalasztani azt a lehetőséget, hogy elmenjünk ennek a csodálatos hölgynek, akit a bölcsességnek nevez a Biblia, a gazdagon elkészített lakomájára, hogy ott jól érezzük magunkat, és hagyjuk el a bolondságot, járjunk az eszesség útján. A másik asszonyság pedig egy fecsegő léha teremtés, aki a város legszembetszökőbb, legmagasabb helyén állította fel a maga kaibáját, és ott ül előtte, és hívogatja az úton járókat, akik egyébként egyenes utakon járnának, és azt kiabálja, hogy ki a bolond, ki az együgyű, az jöjjön ide. Az jöjjön ide, aki esztelen, és igyon a lopott vízből, és a titkon való étel gyönyörűségét kóstolja meg, az életnek azokat az élvezeteit, örömeit, amelyeket nyilvánosan nem lehetne fogyasztani és kiállni azok mellett. Szóval bölcsesség vagy balgaság, a döntés az rajtunk múlik. Ne tessék azt gondolni, hogy egyesek bölcsnek születtek, míg mások bolondnak, esztelennek, és hogy a világ így igazodik el. Ismertem olyan írástudatlan, egyszerű asszonyt, akinek mély, tapintatos bölcsessége volt, és sokan keresték az ő tanácsát. Szerint volt, azaz asszony sosem gondolta azt, hogy mindenben neki van igaza. De úgy tudta meghallgatni az embereket, és úgy tudott segíteni nekik abban, hogy megtalálják az egyenes utat, hogy nagyon sok magát bölcsnek gondoló ember példát vehetett volna róla. Egy biztos, hogy a bölcsességet, az általános értelmességet is tanulni kell. Amikor Jézus 12 évesen fölmegy a templomba, elálmélkodnak az ő bölcsességén, de hazamegy a szüleivel, és azt mondja ott a Biblia, hogy növekedett bölcsességben, Isten és emberek előtt való kedvességben. A tanulás által, az odafigyelés által, a kétkedés megfelelő kezelése által, a kérdezgetés által növekedhet a hétköznapi bölcsességünk is, de most itt a bölcsesség, az alkotó bölcsesség kezdetéről beszél a mi igénk, és erről azt mondja, hogy ez az Úrnak a félelme. Ismeret, dolgok megalkotásához való képesség, ez is mind-mind alól Istentől felülről jön. Biblia beszél azokról a mesterekről, akik a Szent Sátrat alkották, akik nem csak arra voltak képesek, hogy fémmel, fonállal, fával megbirkózzanak, hanem arra is alkalmasok voltak, hogy másokat tanítsanak. Mert felülről, Istentől kapták ehhez a tehetséget, a bölcsességet. Talán arra gondol itt a bölcs király, hogy a ráébredésnek az a pillanata, amikor ezt értjük meg, hogy nem egyszerűen más mesterektől kell eltanulni a szakma fogásait, vagy nem saját zseninket kell felismernünk, mert mi mindent jobban tudunk egyébként mindenkinél, ez egy általános ostoba kísértése, főleg annak, akinek hatalom van a kezébe. Azt mondja ez a tapasztalt uralkodó, hogy akkor kezdett ő is bölcsé válni, amikor Istenre figyelt. Ugye ehhez a gondolathoz a harmadik pontban is visszatér majd igénk, de nézzük meg most, mit jelent az Úrnak félelme. Nem jó dolog félni. Kicsit borzongolni viszont igen. Ezért szeretjük azokat a játékokat, ahol visítani lehet, vagy üvölteni, ugye egy hullámvasút, vagy olyan meglepetéseket tartogató hinta, ahol néha fejen lefele vagyunk, hát nem működne a Vidám Parkban egyetlen ilyen eszköz se. Az emberek nem szeretnének néha egy kicsit borzongani. De ugyancsak szeretjük azokat a filmeket, ahol a sötétből előbuka valami, különben nem néznénk meg a krimiket és más borzongató jeleneteket, hogyan derül ki, hogy ki a tettes, és rengeteg félelem van ezekben a helyzetekben, ez része az életünknek. Miért kéne Istentől félnünk? Arra jön rá Salamon, hogy van a tiszteletnek, a másik iránti elfogadásnak egy olyan szintje, formája, amiben amit nem tudunk jobban leírni, mint a félelemnek a szavaival, mi persze nem azt jelenti, hogy menekülünk az illető elől, hanem minél jobban ismerjük, annál jobban megingunk a saját bölcsességünkben. Akkor elkezdjük Isten bölcsességének a mélységeit valamilyen módon megérinteni, mert nem is feltárni, mert nem tudunk meg róla többet, mint amennyit hajlandó elárulni, és azzal sem boldogulunk igazán, akkor egy ilyen félelemhez hasonló érzés tölt el bennünket, olyan kicsik veszünk, olyan jó értelemben vett kicsik. Nem képzeljük, hogy mi forgatjuk a világot. Én gyerekként szerintem mindnyáján csináltuk ezt, amit a kerengő dervisek, hogy elkezdtünk forogni, és egy idő után úgy éreztük, hogy a föld forog alattunk. Nem estünk el. Nagyon érdekes élmény volt ez. És olyankor egy picit úgy érzi az ember, hogy na, elindítottam a földet. Én forgatom a földet. Na most nem az történt, hogy amikor megálltunk, akkor a föld is megállt, az forgott tovább, mi elterültünk, mert hát a föld az sok szempontból nagyobb, és gyerekként is ráeszmélni erre, hogy nem én forgatom a földet. Nem én irányítom Istent. Nem én teremtettem őt. Elkezdődött a bölcsesség, amikor elkezdtem tisztelni a törvényeket. Elkezdtem belátni, hogy milyen kevés dolog az, amit ismerek, és elkezdtem nagynak érzékelni a mindenható és örökkévaló Istent. Én kicsi voltam, és a következő lépés talán az lett, hogy meghatottan és megrendülten kezdtem azon gondolkodni, hogy noha ő ilyen nagy, és én ilyen kicsi vagyok, mégis odafigyel rám, szeret engem, nem fitoktatja előttem az ő tudását és bölcsességét, hanem magához akar emelni. És mint jó pedagógus, mint igazi bölcs, át akarja adni a szükséges ismereteket. Nos, azt mondja a harmadik része ennek a kicsi mondatnak, hogy a Szentnek ismerete az eszesség. Az igazi bölcs ember nem önmagából kiindulva állapítja meg, hogy mik a jó döntések. Lehet, hogy hasznosak azok, főleg ha sikerült más embereket bolonddá tenni és megtéveszteni őket, és visszafele azt gondoljuk, hogy mert működik a dolog, mert sok bolond követ minket, mint itt a mai fejezetünkben a kellemetlen balgaság asszonyt, ezért biztos igazunk van. Biztos igazunk van, mert sok bolond hajlandó igaznak találni azt, amivel mi megtévesztettük. Nos, az Úrnak félelme egy kicsit elbizonytalanít bennünket, mert abban mindig azt keressük, hogy mi a magasabb bölcsesség, mi az, ami használ, nem most pillanatnyilag, hanem hosszú távon. Mi az, ami közelebb áll az igazsághoz, ami mindenki számára jó. Mi az, ami mindenféle dolgot előbbre visz, nem visszafelé, 70 évvel, vagy még messzebbre. Isten bölcsessége nem akar bennünket a bibliai világba se visszavinni, hanem annak örök bölcsességét akarja a mában aktuálissá tenni, ami számunkra. Nem visszafele megyünk, hanem előre. A Szentnek ismerete azt jelenti, hogy annak bölcsességét, üzenetét, tanítását, vezetését értem meg, akinek nincs kezdete, ki nem fejlődik se előre, se vissza, és nincs vége. Az örökkévaló bölcsességet akarom megismerni, és nem derogál nekem. Nem alacsonyít le, hogy mindez nem az én kútfőmből, hanem az ő bölcsességéből fakad. Boldog az az ember, aki magasztalni tudja az Urat, aki bölcsé teheti az együgyűt is, és aki elkezdhet egy olyan művet, munkát bennünk, ami által a leglényegesebb dolgot, az Istennek az útját megérthetjük. Tanítsuk erre gyermekeinket és unokáinkat is. Most pedig folytassuk Isten tiszteletünket ennek a kisgyermeknek az elés befogadásával, és aztán utána legyen úrvacsorai közösségünk majd. Bár most egészen csend van. Hová lett ez a gyermek? Ja, valami. Akkor a Thank you.